Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, amit délután 3 órakor rögzítettünk itt az Inforádió stúdiójában. Ugye a témánk a manchesteri merénylet apropóján a terrorizmus, beszéltünk már a megelőzés, vagy a megoldás esetleges lehetséges változatairól. Ugye említette ön is, hogy nyilvánvalóan lehet esetleg szándékos az időzítés Donald Trump szaúd-arábiai látogatására ezzel összefüggésben. Ugye beszélt arról, hogy nyilvánvalóan az együttműködés a különböző titkosszolgálatok és a különböző országok között, ez nyilván függ attól, hogy kinek mik az érdekei. Tehát ugye ez a Trump kezdeményezés is nyilván majd a következő években fog eldőlni. Ez most alkalmas lehet ön szerint arra, hogy egy olyan fajta összefogást létrehozzon, illetve például a manchesteri merénylet egy ilyen összefogást segít szorosabbra zárni?
Igen, itt bejött a hiba pont a másik oldal részéről, mert ők most végrehajtották ezt a merényletet. Ez azt jelenti, hogy a nyugati országok között még nagyobb lesz az összefogás, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez a merénylet nagyon kegyetlen volt. Tehát eleve a cél, eleve a módszer arra enged következtetni, hogy még a nem szorosabban együttműködő országok is elgondolkodnak, hogy tulajdonképpen milyen módszereket alkalmaznak a másik oldal részéről. Ami pedig a közel-keleti országokat, illetve az arab-iszlám világot illeti, hát ők ehhez hozzá vannak szokva, mert ott mindennapos és lényegesen több merénylet történik, mint Európában, de attól függetlenül ők is látják ennek a igen negatív hatását a európai szövetségesekre. És úgy látom, hogy azok a vezetők, akikkel a Trump tárgyalt, azért megértik ennek a fontosságát, megértik annak a jelentőségét, hogy milyen gazdasági együttműködés van a nyugati világ, illetve az ő területük között, lévén hát technológiára szükség van, anyagi támogatásra szükség van, és hát ezen a területen Trump azért meglehetősen bőkeszű volt.
Maradom még a megelőzésnél, vagy a lehetséges felderítésnél, amikor legutóbb itt járt nálunk, akkor egyebek mellett arról is beszélt, hogy látszik a titkosszolgálatok együttműködésének, vagy szoros együttműködésének a hiánya. Aztán utána úgy fogalmazta, hogy egészséges bizalmatlanság van mondjuk a rendőrök például és a titkosszolgálatok között. Változott a helyzet az elmúlt néhány éve európai merényletének a hatására? Hogy látja?
Változott a helyzet, mert a politika lépett, és a politika rákényszerítette a rendőri szerveket is, és a nemzetbiztonsági szolgálatokat is a szorosabb együttműködése. Na most itt alapvetően nézőpontbeli különbség van, és a nézőpontbeli különbség az, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok azok többnyire általános formában mérik fel a különböző fenyegetéseket, kockázatokat és veszélyeket. Lehet ez mondjuk a terrorizmus, lehet a szervezetbűnözés kérdése, lehet a pénzmosás kérdése is. Annyi kihívás van, sokáig sorolhatnák, hogy mi mit jelent, de nem foglalkoznak konkrét személyekkel. Ha egy konkrét személy felmerül, akkor ezt már át kell, tehát nem illik, át kell adni a rendőrségnek, ha van annyi adat, ami alapján büntető eljárást indíthatnak, mert a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a európai eseteknek majdnem a 100%-ban nincs felhatalmazásuk arra, hogy nyomozást folytathassanak, és ez így van rendjén. A rendőri szerveknek viszont az a feladatuk, hogy nem általános információkat dolgozzanak fel, hanem konkrét információkat úgy, hogy ez alapján el lehessen juttatni az adott szemét, illetve az ügyet bírósági stádiumba, ahol a bíróság meghozza a döntését az illető személlyel kapcsolatban. Tehát itt pontosan tudni kell azt, hogy kinek mi a feladata. Határok azért többnyire elmosódhatnak, de azért törvényileg itt pontosan le van írva szinte minden ország esetében az, hogy mi az egyik területnek, és mi a másik területnek a konkrét feladata, illetve bocsánat, fogalmazhatnánk úgy is, hogy jogköre.
Most itt a szervezetek közötti határokra gondol, vagy az országhatárokra? Ezt azért kérdezem, mert szintén legutóbb beszélt arról, hogy esetleg segíthetné a terrorizmus elleni küzdelmet, hogy a határok átjárhatók lennének a titkosszolgálatok számára.
És a szervezetek között is átjárhatóság is. És például nem véletlen van nálunk is például a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az, hogy a Nemzetbiztonsági Intézetnél van polgári, katonai, és vannak ott rendőri személyek is, akik tanulnak, tehát rendőrök, akik nemzetbiztonsági képzést kapnak. Pontosan ezért, hogy lássák a másik területet is. És tulajdonképpen úgynevezett közös blokkokkal igyekezünk megismertetni a másik terület feladatát is. Tehát a nemzetbiztonságiak ismerik meg a rendőri munkát, különös tekintettel a bűnügyi tevékenységre, illetve a másik oldalon pedig a rendőrök ismerik meg azt, hogy a nemzetbiztonság hogyan működik. Ez szükséges. A következő oldal, amire rákérdezett, hogy vajon a határok átjárhatósága és nem átjárhatósága. Igen, hát ez szolgálja a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti nemzetközi együttműködés, és a rendőri szervek közötti nemzetközi együttműködés. Mivel a kihívás, a bűnözés nem ismer határokat, a rendőri szervek, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatoknak meg határ van. Ő a határon keresztül nem mehet. Tehát egy rendőr nem mehet át a másik ország területére üldözni, föl kell venni a kapcsolatot a másik ország rendőrségével, és közösen kell megoldani.
Ami nyilván időveszteség egyen esetben.
Ami időveszteség lehet, igen, mert hát azért a másik oldalon nagyon komoly az együttműködés, és lehet, hogy időben a együttműködés részleteinek kimunkálása miatt esetleg lecsúsznak. Ezen azért már országok között történt változás, és pillanatok alatt föl lehet venni egymással a kapcsolatot, és mondjuk nem feltétlenül szükséges ehhez mondjuk a budapesti központnak a hozzájárulása, hogy egy határmenti megye a másik ország megyével ne építsen ki szoros kapcsolatot, és ezt másképp nem is lehet folytatni. És ugyanezt ki tudnám egészíteni más területre is, mondjuk például a Nemzeti Adó és Vám Hivatal területére, ahol szintén azért bőségesen előfordulnak olyan nemzetközi csempész tevékenységek, amiket sokáig nem lehet várni, ha nem lépnek operatív módon nagyon gyorsan, akkor attól kezdve hát a csempészet győz, és megvalósítják a bűncselekményt.
Mit gondol, amikor Emmanuel Macron vagy Angela Merkel az Európai Unió reformjáról beszél, akkor vajon erről is beszélnek? Tehát arról, hogy például a titkos szolgálatok szorosabb együttműködése, akár a határokon átjáró és vagy a rendőrségek együttműködése, az például az európai biztonság szempontjából láthatóan egy fontos kérdés. Vajon beszélnek erről is?
Én egészen biztos vagyok, hogy ezen a szinten mindenképpen beszélnek. Tehát ők nem a tagállamok Európájáról beszélnek, hanem a nemzetek Európájáról, tehát egy olyan Európáról, ahol az országok szorosan együttműködnek. És hogyha ebből az oldalról közelítjük meg a dolgot, nyilván ebben benne vannak a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervezetek is. Nem véletlen az, hogy ez mondjuk a NATO-n belül már régóta jól működik, azt tudom mondani, és ez tényleg ennek ki vannak dolgozva a elvi kérdései, a gyakorlati kérdései, a szervezeti kérdései, az összeköttetés dolgai. Az Európai Unió esetében ez még mondjuk teljes egészében nem mondható el, de mindenképpen, ha a globális kihívással szembe kell fellépni, vagy az ellen kell fellépni, akkor azt csak közös együttműködéssel tudjuk megvalósítani. Nem véletlen működik a Europol, nem véletlen az, hogy a Europolon belül egy csomó nyilvántartási rendszert vezettek be, amik használata adott a tagországok számára, de a használat azt jelenti, hogy be is kell tenni az adatot. Ha nem teszünk be adatot, akkor nincs onnan kivenni. És ezek igen komolyan átfogják azokat a fontosabb területeket, ami a szervezetbűnözés vagy a terrorizmus szempontjából fontos, mondjuk például pénzügyi mozgások kérdése, légiutasoknak a helyzete, olyan személyeknek, most ami nagyon fontos, akik visszatértek Európába olyan területekről, amely válságkörzetek. Ezeket az embereket be kell tenni nyilvántartásba. Történik egy cselekmény, egy terrorcselekmény, pillanatok alatt meg lehet tudni, hogy ki volt ez a személy, ha benne van a nyilvántartásban. Ha nincs benne a nyilvántartásban, akkor lehet keresni. Tehát ez nagyon sokat segít, és ehhez mindenképpen egy határokon átnyúló nemzetközi együttműködésen alapuló, és szoros nemzetközi együttműködésen alapuló kapcsolatra van szükség. És ebbe Emmanuel Macron, illetve Angela Merkel nyilvánvaló, hogy egyetért, tehát itt semmiféle vita nincs a két ország között, és azt tudom mondani, hogy Európa két vezető országa között, ha megvan az együttműködés, akkor olyan nagyon nagy probléma nincs, mert a többiek csatlakoznak. Nem hiszem, hogy ez ellen bármelyik Európai Uniós ország keményen ellenállna. Mert mindenkinek érdeke.
Hogyan lehet ön szerint ilyen körülmények között megtalálni az egyensúlyt az emberi jogoknak a megtartása és a biztonság megteremtése között?
Sehogy. Itt el kell dönteni, hogy mi a fontosabb, a biztonság vagy az emberi jog. Hát itt van az a nagyon egyszerű példa, amit most a határintézkedéssel kapcsolatban hoztak, ugye. Az Európai azt mondta, hogy kérem, az Európa külső határait meg kell védeni, a schengeni határokat. Aki ott bejön, azokat nyilvántartásba kell venni. Néhány ország azt mondta, hogy hát ez zavarja a turizmust, ez zavarja a szomszédos ország közötti kapcsolatot, nem tudnak átmenni a fogorvoshoz, vagy éppen a fodrászhoz. Hát meg kell találni a nagykapu mellett a kiskaput, de sajnos tetszik vagy nem tetszik, azokat az embereket is nyilván kell tartani, és be kell vinni az a rendszerbe, akik belépnek az Európai Unióba. az Európai Unió területére, a Schengeni zóna területére, mert hogyha én azt akarom, hogy ki akarom szűrni, hogy az iszlám államból ki az, akik visszajönnek, és mondjuk a zsebében van egy Európai Uniós útlevél, ha ez a személy be van téve a központi nyilvántartásba, és ezzel kapcsolatban valami előfordul, vagy egyáltalán okmány, rengeteg hamis okmány van az Európai Unió belül. Ha ezeket beteszem, akkor könnyen tudom ellenőrizni, egy egyszerű ellenőrzéssel, mert ha már másodszörön is köröztetik az okmányot, akkor az illetőt már is megcsípték. Na most, ha ezt nem valósítom meg, akkor beszélhetünk mi a továbbiakban is arról, hogy van biztonság, vagy nincs biztonság. És természetesen ez szembeáll azzal, hogy emberek, áruk, eszmék szabad mozgása. Igen, szembeáll. Szembeáll azzal, hogy nem lehet átmenni egyik országból a másikra, egyik pillanatról a másikra, ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy végül is ezt meg lehet valósítani, hogyha több ember van ott a határon, ezeket a nyilvántartásokat vezetik, aztán természetesen, hogyha lazítani akarok, és azt mondom, hogy felületes ellenőrzés, nyilván ránézek egy átutazó személyre, már az első látásra meg tudom állapítani, hogy emögött lehet valami, vagy nem. Nem biztos, de mondjuk, hogyha valaki megy nyáron Horvátországba, családdal, kisgyerekekkel, sátorral, élelmiszerre fölpakolva, nem valószínű, hogy ez mondjuk az iszlám állam kötelékébe készül, vagy éppen onnan jön vissza, amikor látom, hogy szabadságról jött. Gyorsan megy, be kell tenni a nyilvántartásba, és kész. Vagy ki lehetne dolgozni olyan lehetőséget is, ami régebben működött, ugye ez az úgynevezett kis határforgalom. Sőt, azt is meg lehet valósítani, hogy akik rendszeresen átjárnak, és azok tudják azért, hogy hol lehet gyorsan átmenni, nem a nagy forgalmas átkelőjéken mennek át, hanem a kicsiket használják. Úgy sokkal könnyebben át lehet menni. Aztán akik meg naponta átjárnak dolgozni, nyilván ez fekete munkás esetében ez nehezebben oldható meg, de aki legálisan járt erre országba dolgozni, hát annak lehet adni egy kiegészítő okmányt, ami alapján nem kell őt minden napi sorba állítani, és mindenről bevinni az okmányát a nyilvántartásba. Illetve már egyszer bevitték, utána ez visszajelez, hogy szerepel kész, viszontlátásra mehet tovább.
Ha már itt tartunk, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy általában az állampolgárok, mondjuk az Európai Uniós állampolgárok részéről, mi lehet az a magatartás, ami mondjuk akár a titkosszolgálatok, akár a nem tudom, a rendőri szervek részéről elvárható. Egy ilyen helyzetben nem feltétlenül Manchesterre gondolok, hiszen nyilván ez egy speciális helyzet, ahol történik valami. De általában a biztonság érdekében mi az, ami elvárható egy állampolgártól?
Tekintetlen arra, hogy az utóbbi időben történt merényletek azért az embereket irritálják, tehát azért odafigyelnek, ezért nagyobb gondot fordítanak a saját biztonságukra. Ez már Amerikában megvalósult, de a kérdés nem Amerika volt, hanem Európa. Európában még nem állunk azon a szinten, mint az Egyesült Államokban. Tehát nem néznek körül olyan alaposan, mint ez történik. Hát Izraelt nem mondom, mert az abszolút csúcson van ez a dolog, de mint például az Egyesült Államokban. És nem értesítik a hatóságokat gyanús tevékenység esetén, vagy gyanús személy megjelenése esetén. Hát azt mondják, jó, el van, nem tudom ki ez. Vannak országokkal feljelentik az illetőt, hogy hát ennek a tevékenységet azért nem ártana megnézni, és ilyenkor nyilván a hatóságok felelősség az, hogy megnézik vagy nem nézik meg, nem minden esetben nézik meg, azt is meg kell mondani, na ekkor jöhetnek be majd a hibapontok, és akkor jöhetnek be az utólagos vizsgálatok, hogy miért nem történt meg ez a dolog, de ebből a szempontból még az európai állampolgárok, és itt elsősorban az Európai Unióra gondolok, mint ugye az életterünknek a legfontosabb területére, nem vagyunk a csúcson. Tehát nem kifejezetten történik még a hatóságok olyan szintű támogatása, mint ami elvárt lenne a kihívásnak megfelelően.
Ha már ismét itt a kockázatoknál tartunk, ugye a beszélgetésünk első felében, amikor a helyszínről és az időzítésről beszéltünk, akkor ön említette azt, hogy nyilván tömegrendezvények folyamatosan vannak. A nyár a tömegrendezvények és az utazásoknak az időszaka. Európa egésze nagyjából azonos kockázatú?
Nem. Nem mondhatnám azt, hogy ez az azonos kockázatú. Hát nyilvánvaló egy franciaországi operatív helyzet, egy fenyegetettségi helyzet teljesen más, mint mondjuk Albánia esetében, vagy mondhatnám Horvátország példáját is. Tehát jelentősen eltérnek az országok, de ezen belül is nagy különbséget lehet látni. Tehát mondjuk egy francia nagyváros esetében, vagy egy vidéki kisebb város esetében más a fenyegetettség. Tehát egy Párizs, Bordeaux, Lille, Marseille esetében például nagyobb a fenyegetettség, és hát nyilván jobban is készülnek ott a védelemre, míg hát a kisebb helyek esetében ez nem annyira jelentkezik. Aztán látni kell azt, hogy vannak országok, ahol azért stabilabb a helyzet, nem fordult elő különösebb terrortámadás, nyugat-európai országot is tudok említeni. Ennek ellenére elég szigorú intézkedéseket hoztak. Példaként tudom említeni Dániát, ahol azért most azon gondolkodnak, hogy határkerítést fognak építeni Dánia és Németország határán, ami mondjuk egy kicsit meglepő ahhoz képest, hogy korábban milyen volt a viszony, és mennyi német jár át Németországból Dániába pusztán hétvégén szórakozni. És fordítva, dánok is járnak át erre az oldalra, hogy az északi országokból járnak le a Németország területére, illetve hát a Benelux országok területére is, pusztán egy víkend kedvéért, vagy télen járnak föl Norvégiába síelni, tehát nagy a mozgás északi és dél között is, a nyugat-európai országok között. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy és ez most számunkra elég pozitív, hogy a kelet-európai országoknál elég biztonságos a helyzet. Tehát nem véletlen az, hogyha az ember kimegy Budapesten hétvégén a városba, tele van külföldiekkel. Na most ezek azért jönnek, mert Magyarország biztonságos. Ha nem lenne az, akkor nem jönnének. Horvátország esetében is el tudom mondani. Tessék megnézni a horvát tengerpartot nyáron, és mennyien lesznek még az idén. Ami az országnak jó, turisztikai szempontból komoly bevételhez jutatja őket, és ez azt jelenti, hogy biztonságos az ország. Ha nem biztonságos, nem mennek.
Ugye Magyarország is készül a szokásos standard nagy rendezvények, mint például a nagy zenei fesztiválok mellett sporteseményekre, ahol nyilván jelentős mennyiségű tömeg fog mozogni, nem csak magyarországi, hanem külföldi turisták is. Másként kell ön szerint készülniük mindazoknak, akik most felelősek, például a vizes VB-ért?
Igen, sokkal komolyabban kell venni. Tudnélik, ez egy világbajnokság. Tehát ez nem egy kétvégi koncert, ez nem egy vallási rendezvény, hanem egy világbajnokság, ahol a világ minden részéről jönnek emberek, jó és rossz szándékkal egyaránt. Ugyanakkor ezt úgy kell megvalósítani, hogy biztosítva legyen a szórakozási lehetőség, mert végül is azok nem azért jönnek ide, hogy sorba álljanak órákat a határon, nem azért jönnek ide, hogy egy sportrendezvény kapujába sokáig sorba álljanak, tehát elvárható vagy elvárandó az, hogy azok a szervezetek, akiknek a biztonságot garantálni kell, szinte feltűnésmentesen, de igen intenzíven dolgozzanak. Tehát legyenek a területek már mielőtt bemennek oda az emberek alaposan átvizsgálva, és azok, akik oda belépnek, azokat ellenőrizzék. A külső területet szintén ellenőrizzék, gondolva arra, ami most mondjuk Manchesterben történt, hogy miután vége az eseménynek, akkor hajtják végre a robbantást. Vagy a repülőtereken, most már ugye nem az a divat, hogy fölvisznek valamit a repülőgépre, mert majdnem lehetetlen. Vagy nem az a divat, hogy az indulási csarnokba robbantanak, hanem bemennek az érkezési csarnokba, ahol teljesen természetes dolog, hogy a rokonok, a hozzátartozók ismerősök megjelennek és várják a vendéget. Ott korábban nem ellenőriztek, hát most kénytelenek ott is ellenőrzés végrehajtani, vagy mondjuk a repülőtér tágabb környezetében. Tehát az ellenőrzés nem az épületbe kell kezdeni, hanem kint, mint az nagyon sok helyen van a repülőtereken, és nem ott kell tumultust képezni, amikor már be akarnak csekkolni az emberek a adott repülőjárathoz. Tehát nagyon föl kell rá készülni, összehangolt munkát kell végezni. Gondolom, hogy lesz olyan, hogy összekötőket fognak ide küldeni az országokból, akik esetleg, ha véletlenül valami történik, vagy gyanús személyek előfordulnak, azonnal tudnak intézkedni, és a saját országok vonatkozásában rá tudnak kérdezni mondjuk egy adott személlyel kapcsolatos információra, ami sokkal gyorsabban megy, mint mondjuk ezt a magyar szervek csinálják. Hát ha ez így lesz megoldva, akkor az ilyen sokat segít, és gondolom, hogy azért erre fognak odafigyelni.
Technikailag a feltételek adottak?
Nem hiszem, hogy ez technikailag problémát okozna az internet világába. Tehát ezt technikailag meg lehet oldani, számítógépet már kitalálták, összeköttetést kitalálták, tehát ez technikailag megoldható, és ehhez a szervezeteknél, úgy a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, mint a rendvédelmi szervezeteknél kellő technikai eszköz rendelkezéssel, mint a határforgalom esetében is. Tehát ott se az a probléma, hogy nincs számítógép, amit ne tudnának használni. legfeljebb kevesebb a személyzet, legfeljebb fiatalok, tehát még nincs rutinja. Ha egy fiatal ember ránéz, aki most dolgozik a határőrségnél 3 hónapja, nem biztos, hogy ugyanazt látja, mint egy öregebb, rutinos ember, aki ránéz a személyre, és már tudja, hogy ezt nekem meg kell nézni, hát a fiatal úgy van vele, hogy nincs. Ez gyakorlat kérdése, tehát praxis kell szerezni.
A beszélgetésünk legelején arról kérdeztem őt, hogy van-e védelem a terrorizmus ellen, és azt mondta, hogy 100%-os védelem nincs. Most arra gondoltam, itt beszélt repülőterekről, utazásról, célországokról, fesztiválokról, hogy, és beszéltünk arról is, hogy mi lett a terroristák célja. Ha most nem utazunk el nyaralni, se repülővel, se autóval, nem megyünk el fesztiválra, nem megyünk el vizes vérbére szurkolni, akkor győztek?
Hát, ha nem megyünk el, akkor győztek, de ilyet nem szabad csinálni. Tehát ezt még éreztetni se kell, hogy mi most nem megyünk el sehova, nem megyünk szabadságra. Legfeljebb azt csináljuk, hogy átgondoljuk, hogy hova megyünk szabadságra. Tehát én a saját példámmal indulok, én is gondolkodtam az, hogy milyen jó olcsó most Tunéziába menni, el lehetne menni oda szabadságra. Szép hely, jó hely. Csak tudomásul kell venni, hogy nem biztonságos. Tudomásul kell venni, hogy 3 nappal ezelőtt harcok kezdődtek Tunézia déli részén. Na most ki az, aki ilyenkor nyugodt lélekkel elmegy oda? Tehát nagyon meg kell nézni, hogy az ember hová megy, és most mit vállal föl. Egy olcsóbb helyre megy biztonsági kockázattal, vagy egy drágább helyre megy, ahol nyugodtabb körülmények között tud nyaralni. Meg nem biztos, hogy mondjuk egy turistának kifejezetten jó érzés az, hogy állandóan rendőrök között sétálgat, mert hát ugye attól tartanak, hogy nehogy merénylet legyen. Helyi lakosra szinte nem is találkozik, mert abból a zónából, ahol a turisták vannak, a helyi lakosok ki vannak tiltva. Uram, bocsáss, szállodába be nem teti lábát, ha csak nem ott dolgozik az illető, akiket ellenőriznek. Tehát sajnos ennek megvannak a hátulütői is, amire hát mindenkinek saját magának oda kell figyelni, ha nem akar magának kellemetlenséget szerezni.
Ugye néhány évvel ezelőtt ázsiai turista célpontok kiemelt célpontok voltak, több ilyen terrortámadás is történt. A nyár, a turista szezon az terrorizmus szempontból egy kiemelt kockázatú időszak?
Azt mondom, hogy igen, mert hát egy tengerparti szálloda esetén azért sajnos most már ezt is bizonyította az élet, hogy nem csak a utcáról lehet bemenni oda, hanem a víz felől is. És ugye, hogyha a víz felől bemegy, és elkezd ott valamit árusítani, és visz magával néhány kézigránátot, uram, bocsánat, mondjuk egy AK gépkarabét, és elkezd lövöldözni, hát egy darabig abban a szállodában nem fognak menni vendégek, és ezt sajnos láttuk Tunéziában, láttuk Egyiptomban, aminek következtében a turizmus meglehetősen visszaesett. Ugyanakkor azokon a helyeken, ahol meg nem fordult elő ilyen cselekmény, oda mennek az emberek. És tessék, megnézzük, Görögország menekültek ide vagy oda, attól függetlenül biztonságos, és sokan mennek, és még ráadásul olcsóbb is, tehát ezekre a helyekre mennek. Törökország is viszonylag olcsó volt, de a sok merénylet miatt nagyon sok turista meggondolja azt, hogy menjek én most Törökországba, vagy egyáltalán merjek én benevezni én antáliai túrákra, mert Antáliában ugyan mostanában nem volt. De ha lesz egy, akkor Antália be van zárva Törökország számára, ami azt jelenti, hogy óriási kiesés a nemzeti gazdaság szempontjából.
Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották, amit délután 3 órakor rögzítettünk itt az Inforádió stúdiójában. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra.